9,9, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek ma 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót veszel Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök. Heteken belül vége lehet az ukrajnai háborúnak a lengyel miniszterelnök szerint. Donald Tusk úgy tudja, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy katonákat küldjön Ukrajnába a béke biztosítása érdekében, erről számolt be a lengyel TVP hírportál. A lengyel kormányfő szerint az amerikai biztonsági garanciák jelentik a fő okot az optimizmusra. Egyelőre sem Kijev, sem Washington, sem más európai vezető nem erősítette meg az információt. Fehér Oroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszónikus rakétarendszert. Az indítóegységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben. Az Oresnyik nukleáris vagy hagyományos robbanó fejeket hordozhat, hatótávolsága pedig bármely európai célpont eléréséhez elegendő. Befejezte a kerítés építését Lettország az Oroszországgal közös határon. Ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé. 2026 végéig további megfigyelő berendezéseket terveznek telepíteni Lettország Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határai mentén. Munkálatok kezdődtek azokon a litvániai hidakon, amelyek a Belarus határ közelében találhatók. A litván hadsereg közlése szerint a hidakat robbanóanyagok rögzítésére szolgáló műszaki szerkezetekkel látják el, az Oroszországgal és Belarusszal közös határ mentén húzódó balti védelmi vonal előkészítésének részeként. Emellett több tucat telepét létesítettek tankakadályok tárolására, és kulcsfontosságú utak védelme érdekében fákat ültetnek, valamint öntöző árkokat mélyítenek. Az ukrán-magyar határszakaszon 5030-al jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 50 embernek állított ki idegdenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Sólyog Tamás köztársasági elnök Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin éjfél után. Együtt fejezik ki jó kívánságainkat a 2026-os évre a magyar családoknak, közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívják fel a figyelmet az összetartozás erejére, tudatta az MT. Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a költségvetési tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP arányosan 1,7% ponttal kellene javítani az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszaálljon a hiány és az államadóság csökkentésének pályájára. Megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán közölte, a tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt. Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a 20 tonna fölötti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a főváros bizonytalan pénzügyi helyzetével indokolta a döntést. Karácsony Gergely főpolgármester a történteket a Budapest ellenes kormányzati politika következményének tartja. Az Egyesült Államok 2 milliárd dollárt ígért az ENSZ-nek humanitárius segélyekre 2026-ra. A kötelezettségvállalása a Washington alapjaiban kívánja megreformálni a tevékenységhez nyújtott segítség finanszírozási módját. Áramellátási hiba miatt leállt a forgalom a Franciaországot Angliával összekötő csalagúton tegnap. A Eurostar törölte összes járatát és arra kért az utasokat, hogy inkább ki se menjenek a vasútállomásra. A brit és a francia oldalon is hatalmas autósorok alakultak ki, járművek százai vártak és várnak a terminál előtt. Végül az időjárásról. Sokfelé kisüt a nap, de később aztán beborul, északkeleten pedig végig több lehet a felhő. Elszórt jelleggel számíthatunk hószálingózásra, kisebb havazásra. A szél sokfelé lesz élénk, olykor erős. A csúcshőmérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. Mai adásunkban a krémlevesek lesznek a fókuszban. Ezt a témát hozta ma nekünk Klári néni. Számos zöldségből készíthetünk krémleveseket, de azért itt is vannak trükkök, amiket jó, ha betartunk, illetve olyan fogások, amik biztosan sikeressé teszik a főzésünket, ha krémlevesről van szó. Hogyan is kezdjünk neki egy krémlevesnek, Klári néni?
Hát a zöldségekből még télen is nagyon változatosan készítettünk különböző krémleveseket, most csak úgy felsorolom, burgonyából, csicsókából, hagymából, burgonyának van édes változata is, az is egy nagyon különleges ízű gomba, zeller, sárgarépa, brokkoli, cékla, sütőtök, ezek mind akármelyik áruházba bemegy az ember, ott található. Ezek azért egy ilyen kis energiát adó levesek is, bár ugye karácsony után azt mondják, hogy inkább könnyebb ételt kell enni. Igen, de a krémlevesek szerintem azok közé tartoznak, de hát ezt is aztán változatossá lehet tenni.
Illetve nagyon szép színesek, és ebben igen, a zolt időben a kedvünket is feldobja.
Ez is egy gasztronómiai fogás, hogy minél több színt együnk, mert annál többféle vitaminhoz jutunk. Itt akár a brokkoli, cékla, vagy bármelyikre gondolok, vagy sárgarépa. Ezek mind fontosak, és tényleg nem olyan drágák, hogy meg lehet vásárolni, és hamar készen vannak ezek a levesek. Először ismertetném azokat a műveleteket, ami szinte mindegyiknél azonos. Nagyon kicsi eltérés van esetleg egy-kettőnél. Mindig azzal kezdjük, hogy az adott zöldségeket mossuk meg. Még a gyökeres zöldségeket is, mert lehetnek rajta olyan szennyeződések, és csak ezután kezdjünk a tisztításához. Vágjuk apró kockára, vagy pedig karikára, attól függ, hogy ugye gyökeres zöldség, vagy miről van szó. És én általában vajba szoktam megpárolni ezt, mert a vajtól kap egy ilyen különleges finom ízt, hát de margarinba vagy másféle zsiradékba is, de ha kipróbálják bármelyiket is, a vajnál fognak maradni, azt hiszem. Ezt felöntjük kisebb mennyiségű forró vízzel, hogy hamar megfőjön, kicsit megsózzuk, és puhára főzzük. És még úgy a fazék alján, mit tudom én, egy olyan 10 centinél ne legyen ez túl magasabb, és botmixerrel pépesíthetjük. Ha pedig nincs botmixerünk, akkor habverővel is lehet, vagy krumpli nyomóval, krumpli törővel, ezekkel is el lehet, bár akkor több darabos marad benne, de az se probléma egy krémlevesnél. Ha olyan jellegű a zöldséget, amit választottunk, akkor sűrítésre használhatunk néhány szem burgonyát, amit szintén apró kockákra vágunk, és együtt főzzük a zöldséggel, és akkor nem kell hozzá semmiféle liszt a sűrítéshez, majd csak a tejszín. És hát amikor átmixeltük az egészet, akkor még felöntjük, ha van egy kis maradék húslevesünk, vagy egy zöldség alaplével, vagy csupán csak vízzel, és amikor ez felfő, levesszük a tűzről, ez mindig fontos, hogy vegyük le, és akkorra elkészítjük, én 12%-os főzőtejszínt szoktam használni. Ha burgonyával sűrítem, akkor nem is teszek hozzá más, csak lassan beengedem ezt a főzőtejszínt, és összeforralom. Ha nem teszünk bele burgonyát, akkor én a krémlevesekhez étkezési keményítőt szoktam használni, kivéve esetleg nincs otthon, akkor viszont rétes lisztet, tehát minden olyanhoz rétes lisztet használok, ami habarással készül, mert sokkal könnyebb csomómentesre elkavarni, és jól is sűríti az ételt, és nem kell hozzá annyi, mint egy sima lisztből, tehát akkor szoktam ezt használni. És akkor ezekhez a krémlevesekhez különböző feltéteket tudunk adni, hogy ugye ez egy lágy leves lesz. Én pirított kenyérkockákat szoktam, pirítós kenyeret, ha ezekre nincs időm, vagy nincs elkészítve, akkor teszek bele néhány füstölt sajtkockát, ez is nagyon, de ez közvetlen a tálalás előtt, vagy ha a leves jellege olyan, akkor karikára vágott virslit egy picit átforrósítok, megsütöm, vagy kolbász karikát, vagy békonszalonna darabokat, vagy kivehetünk még a mixelés előtt a megpárolt zöldségből és egy-két kanállal, és akkor ezt már a készleveshez szórjuk. Tehát ez is egy kicsit sűríti, és akkor nem kell hozzá ilyen kenyérféle feltét. A pirított kenyérkocka, vagy kifli, vagy zsömle, ez egy nagyon egyszerű dolog, de mégis szeretném elmondani, hogy hogyan készítsük meg, mikor, mert ezzel például előre is lehetne dolgozni. Én akkor szoktam ilyet készíteni, ha kimaradt szikkadt kenyér, vagy zsemle, vagy kifli, amit kockára vágok, és ezeket a kenyérféléket tepsibe rakom, egy sütőpapírral bérelt tepsibe rakom, általában egy tepsivel szokott lenni, és akkor vajdarabkákat dobok rá, vagy 2-3 evőkanál olívaolajjal meglustrom, tehát attól függ, hogy mi van otthon, és teszek hozzá még 2-3 gerezd meg tisztított fokhagymát, és akkor a tepsit beleteszem az előmelegített sütőbe, és pirítás közben azért néhányszor forgassuk meg. Hőlékkeveréses sütőben hamarabb készen van, mint a normál sütőben, de figyeljünk azért rá, nehogy megégjen, mert ugye ez már egy kész kenyér vagy zsömle, és hogyha nem fogy el az akkori ebédhez, mert azért egy tepsivel elkészít az ember, az jócskán van, és nem olyan sok kell egy-egy ilyen krémleveshez, akkor egy jó zárható műanyag dobozba sokáig is eláll a következő krémlevesekig, és akkor nem kell ezzel a művelettel bajlódni. Én így csináltam, vagy rántott levesekhez felhasználható, és most le is ellenőriztem a műanyag dobozba, hogy nem avas még, vagy valami, és hát tényleg hónapokig elállhat így, de a biztonság kedvéért a hűtőszekrénybe is berakhatjuk így készen már ezt az egészet. Ezért érdemes tényleg időnként leellenőrizni, hogy ne avasodjon meg, tehát olyan havonta egyszer érdemes megnézni. A pirítós kenyér megint így kimondása egy nagyon egyszerűnek tűnik, hát nem is borzasztó kacifántos ez. Én úgy szoktam készíteni, hogy 10 deka vajat, 10 deka reszelt füstölt sajttal, pici sóval, és 3-4 gerezd zúzott fokhagymával habosra keverem, és személyenként 1-2 szeletet. Ez is lehet szikkadt kenyér, tehát nem kell a friss kenyér, mert nehezebb is vele dolgozni. Ugyanígy sütőpapírra rárakom a tepsibe, vele rakom a forró sütőbe a kenyérszeleteket, és megpirítom hőlékkeverésnél, amit már az előbb is mondtam, annál nagyon finom pirítós kenyeret ropogtathatunk a leves evése közben. a nyáron nem említett konyhatündér képző táborba első nap ugye írta is a Niki, hogy cukkini krémlevest tettünk, és ahhoz készítettem ilyet. Hát a gyerekek oda meg vissza voltak ettől a kenyértől, és azt mondták, hogy hát ilyet csináljunk máskor reggelire is, vagy vacsorára is, úgyhogy újra kellett csinálni, mert annyira a levesből még maradt, de a kenyér a szóharabba elfogyott. Úgyhogy érdemes ezekkel előre dolgozni. Hát a pirítós kenyet az csak frissen, de hát az attól függ. De ezt a kenyérkockát ajánlom. Sőt, még most jut eszembe, hogy ha knédlit készítenénk, vagy valamilyen zsömlegombócot, akkor ez már kész van, mert azt ugyanígy kell csinálni, hogy előre megsütni, és akkor úgy dolgozni tovább, de erről most nem szeretnék beszélni. Hát én még a burgonya krémlevest emelném itt ki. A család nagyságától függően veszük a burgonya mennyiséget, megtisztítjuk, meghámozzuk, kockára vágjuk, és ezt is kevés vajon megpároljuk, kevés vízzel felöntjük, puhára főzzük. Na most itt a fűszerezés megint a család ízlésétől függ, tehetünk hozzá néhány babérlevelet, vagy tárkonyt, vagy tárkonyos ecetet, és ezt turmixolás előtt kivesszük a levesből ezeket a tárkonyt, vagy babérlevelet, hogy ne verjük szét, és ugyanígy főzött tejszínnel felhígítjuk, és ha sűrű tehetünk hozzá még vizet, vagy tejet is, vagy maradék húslevest, és tálalhatjuk is. Ez feltétlenül vagy sült virslivel, vagy kolbásszal, vagy békönnel gazdagíthatjuk. És ugyanígy készíthetjük a csicsóka krémlevest is, hát annak most van a szezonja, mert nyáron nem nagyon lehet csicsókát venni a boltba, de én láttam most az egyik áruházba, hogy itt is van, Törökszent Miklóson. Itt csak annyit szeretnék megjegyezni a csicsókánál, hogy egy kicsit szürkés lesz a levesünk. Nem azért, mert koszos a csicsóka, illetve hát ugye ezt előtte meg kell súrolni, és akkor úgy tisztítani, mert nehezebb azért megtisztítani, mint a burgonya. De egy nagyon finom, különleges ízt kapunk, finomabb, mint a krumplileves. Na most a krumpli krémleveseknél pedig elmondanám, hogy maradékokból is, maradék krumpli püréből is készíthetünk krémlevest. Van ugye, mikor többet csinál az ember, kimarad, akkor másnap feldobhatja egy krémlevesnek ezt a krumpli pürét. Ehhez felforralunk egy negyed liter tejet, és apródonként hozzákeverjük a megmerevedett krumplihoz, és akkor úgy turmixoljuk újra össze az egészet, és ehhez is adhatunk reszelt füstölt sajtot, vagy amit az előbb mondtam, és akkor egy fél liter főző tejszínnel felforraljuk, és hasonlóan tálaljuk, mint a többit, krumpli levest. De még maradék paprikás krumpliból is készülhet egy magyaros krumpli krémleves, vagy burgonya krémleves. Ennél, ha van, inkább maradék húslevest használjunk arra, hogy felöntjük és úgy turmixoljuk össze. Tehetünk hozzá néhány kanál lecsót, ezzel még inkább megadjuk az ízét. És gazdagításához akkor sült kolbászkarikát ajánlok inkább, és ehhez kenyérkockát. Vagy friss kenyérrel is lehet ezeket enni, hogyha, de van, aki nem is kíván hozzá, hogy valami kenyérfélességet tegyen. Nálam vannak levesek, amihez nem tudom megenni kenyér nélkül, tehát vannak olyan dolgok, de igazán nem.
Mindenki ízlése szerint eldöntheti, hogy tesz-e mellé valami feltétet.
Télen nagyon nagy becsülete van a hagymának. Egy hagymakrémleves szeretnék elmondani. Néhány éve eszem hagymakrémlevest. Egyszer voltunk a Mátrába egy szilveszterkorai rokoni társasággal, és ott este hagymakrémlevest szolgáltak fel. Tehát az olyan rossz volt, hogy hát mondom, ha ilyen a hagymakrémleves, akkor én ezt nem szeretem. És akkor évekig nem is vettem figyelembe, és aztán a lányom csinált először, megkóstoltam. Hát mondom, Klára, ez finom, hát ez nem olyan. Én azt hittem, hogy csak olyan lehet, olyan rossz ízű. De hát abban mondjuk el tudnám mondani, hogy mi minden nem volt, aminek lenni kellett volna benne, de a lényeg az, hogy nálam ez így kimaradt, de most azért úgy rendszeresen készítek ilyet. Amit én megtapasztaltam a hagymakrémlevesnél, annál finomabb egy hagymakrémleves, ha minél többféle hagymát használunk. Tehát nem csak a makói vörös hagymát veszük alapul, abból is el lehet készíteni, de azért jobb, ha van mondjuk póréhagyma, tavasszal már az új hagymát is belevághatjuk, mindenképpen néhány kereszt fokhagymát, akkor lehet kapni ugye sonkahagymát, édeshagymát, annyiféle hagyma
igen,
van.
Már egyre több, egyre több hozzájutunk.
És hát most lehet, hogy egy kicsit felkapják a hallgatók a fejüket, hogy mondom, a medvehagymát, hát annak most nincs szezonja, de én ma is készítettem olyan süteményt, amiben medvehagymát tettem, mert én szezonba többet beszerzek, összeaprítom, és lefagyasztom, és akkor egész évben van medvehagymám, ami egy nagyon jó vértisztító hatással bír, és nagyon fontos a szervezetnek. Csak ez mostanában kezd úgy előtérbe kerülni, és hát ugye a szezonja megvan, kora tavasszal szinte az elsők között van. Nekem is van ültetve a kertembe, de még nem olyan sok van. Tehát itt az elkészítése, tehát a hagymát megtisztítjuk, a különböző hagymát. Én aprítógépbe szoktam belerakni, mert ez jó pépesre is, tehát nem kell olyan, vagy kis kockára vágjuk, akinek nincs, és feltétlenül szórjuk meg egy kicsit sóval a hagymát, ha pörkölthöz készítünk, ahhoz is érdemes megsózni, sokkal hamarabb megpuhul, megpárolódik, és ezt feltétlenül vajon ajánlom megpárolni. Felöntjük vízzel, ugyanúgy puhára főzzük, és összeturmixoljuk. Ezt viszont keményítővel szoktam készíteni a főzőtejszínt habarással, és ráöntjük a levesre. Ehhez nagyon illik a füstöl sajtkocka, sajt, tehát ehhez a leveshez.
És a pirítós is.
És a pirítós is lehet, igen. Na most, ha már hagymánál voltunk, akkor...
Igen, beszéljünk a gyógyító hatásáról is.
A fokhagyma és a hagyma milyen régóta az emberiség szolgálatába áll. A Jóisten miért teremtette ezt nekünk, hogy legyen? A fokhagymáról már a legrégebbi iratokban is találnak feljegyzést. Egy papíruszon időszámításunk előtt 1870-ben a fokhagymát, hagymát és a retket is osztogattak az egyiptomi piramis építőknek a ragályos betegségek megelőzésére. De ugyanígy a római katonák is mindennapi élelmükbe kaptak hagymát, hogy egészségesebbek legyenek. És szent növénynek tartották a hagymát, főleg Egyiptomba, mert amikor esküdtettek, fokhagymát tartottak a kezükbe. Hát ez egy nagyon érdekes volt számomra ezt hallani. És az ókorban 61 féle különböző betegség gyógyítására használták a hagymát. Tehát ez is, tehát persze rengeteg kutatás, meg minden folyt ezzel kapcsolatban. Hát amit tudunk, ugye mindennapokban, hogy a magas vérnyomás ellen nagyon hatásos szer, fiatalít, élénkíti a szervezetet. Hát ez mindannak köszönhető, hogy vértisztító hatása van. 1971-ben találtak egy kínai eredetű receptet, ahol leírják a fokhagyma csepp elkészítését, tehát ez egy kicsit hosszadalmasabb, nem tudom, majd lesz időnk, esetleg visszatérhetünk, de hogy a vöröshagymát is említsem mellette, ő is ősrégi fűszer, hát a magyar konyha ízei elképzelhetetlenek nélküle, ugye itt főleg a makói vöröshagymát világszerte ismerik, és nagyon finom aromája van. A hagymában található anyagok elősegítik az emésztést, javítják a szívműködést, amit már említettem, tágítják az ereket, csökkentik a vérnyomást. A rendszeres fogyasztása után a vérkoleszterin szintje is csökken. A népi gyógyászat szerint megelőzhetjük a szív- és érrendszeri betegségeket, ha rendszeresen fogyasztunk. Több embert megkérdeztek a hosszú élettitkáról, és volt, aki azt mondta, hogy minden nap eszik hagymát és fokhagymát. Tehát hüléses betegségek házi szereként is használták, vagy használjuk a hagymát. Például vörös hagymát szeleteljük fel, és a beteg egy percig jó mélyen szívja be az illatát, így érvényesül a baktériumölő hatása. A hagyma gyakori fogyasztása ellenállóbbá teszi a szervezetünket, így a meghüléses betegség ellen is, csak az a baj, hogy már akkor akarunk enni, amikor már meg vagyunk hűlve, mint ahogy én most. De olyan sok jótékony hatása van, hogy gyógyító ételként tartják számon a hagymát. És meghüléses betegségnél a hagymatejára is nagyon sokan esküsznek. hogy az egy kiváló dolog. Tehát 2-3 fej jól megmosott hagymát héjával együtt vágjuk össze, és egy liter vízbe néhány percig főzzük. Ízesítésként használhatunk hozzá másféle tejafüvet, vagy kamillát is tehetünk benne. 3 evőkanál kristálycukrot megpirítunk, felöntjük, és a leszűrt hagyma főzetre rakjuk, mézzel is ízesíthetjük ezt, és egész nap kortyolgatva sieteti a gyógyulást. A főzésnél bármikor főzünk, tehát erre most magamat is rá akarom szoktatni, a főzésnél a hagymahéját ne dobjuk el, mossuk meg és alaposan szárítsuk meg. A hagymahéjából készíthetünk teát, és azzal mossuk a hajat, majd döblítsük le. Szép szint kölcsönöz a hajnak, és elősegíti a növekedést. Hát ezt most fogom majd kipróbálni, mert még eddig nem próbáltam ki. Meg még azért is érdemes kezdeni most már a hagymahéjnak a gyűjtését, hogy hamarosan a farsang után jön a bőti időszak, után a húsvét, és kiváló tojásfestőanyag a vörös hagymának a héja, és hát ne akkor kapkodjunk, mert ehhez nem elég egy-két hagymának a héja, hanem több is kell. Egyszer egy orvosi rendelőbe egyik bácsi mondta, hogy most enyhe lesz a tél, mert nincs felöltözve a hagyma. És ez úgy megragadt bennem, hogy rá is kérdeztem, hogy miből állapítja meg, és azt mondja, hogy ha veszünk hagymát, alig van külső héja. Amikor nagy hideg várható, akkor sok héja van, tehát jobban beöltözik a hagyma, is készül arra, hogy milyen tél lesz. Persze nyilván ez fajtától is függ, tehát ha most azonos fajtát vizsgálnánk mindig, de hát erre nincs azért egy háziasszonynak ideje, de ezt csak úgy érdekességként elmondtam.
Ha már a krémleveseket elkészítettük, azért egy magyar háztartásban a vacsora asztalra, vagy az ebéd asztalra azért valamilyen húsétel is szokott kerülni a leves mellett, ha bár a krémlevesek igen gazdagak, és akár ezzel is jól lakhatunk, de azért kell valami húsétel, különösen a férfiaknak. Milyen húsételt javasolnak Klári néni akár egy krémleves mellé?
Ugye most van a disznóvágások időszaka, de még aki nem vág disznót, az is tud szerezni jó minőségű házi húst, és hát lehet a piacokon, boltokban is kapni még most sütőtököt, ma én is vettem egyet, meg kint felejtettem a garázsba, és egy kicsit megcsípte a fagy, de tegnap megsütöttem azt a tököt, és majd hónap sütőtök krémleves lesz nálunk, mert tegnapra még volt ebédem. Én most egy sütőtökös spácolt oldalast javasolnék, ami előre is elkészíthető, meg vendégvárónak is nagyon kiváló, csak ugye akkor a hús mennyiséget változtatjuk. Én most csak egy családra mondanám el, hogy 1 kiló sertés oldalas szükséges hozzá, de ezt meg lehet tarjával is csinálni, akkor hagyjuk meg a csontos részt is, tehát úgy kérjük, mert a csontból is finom ízek jönnek ki. És egy sütőtököt vásároljunk hozzá, fűszerként kell hozzá kakukkfű és majoranna. Hát ez akár bolt is lehet, de a kakukkfű az télálló, akinek van a kertjében, én még karácsony előtt vittem be, belőle az is jó lesz. Egy pácot kell először elkészíteni, és megint jön a vörös hagyma. Tehát egy fej vörös hagyma, egy 5 gereszt fokhagyma kell hozzá. Ezeket ugyanúgy, majd mondom, hogy pépesítjük. Kiállj hozzá 2 evőkanál ketchup, ez lehet házi is, én szoktam házi ketchupot főzni. 2 evőkanál mustár, 2 evőkanál méz, 1 evőkanál paprikakrém, hát ezt én nem mindig szoktam, mert nem nagyon veszek ilyesmit. Sóbors, és 3 evőkanál olívaolaj, vagy ha megcsináltuk a zöld fűszeres olajat, az is kiváló hozzá. Tehát az elkészítésénél a hagymát megtisztítjuk, aprítógépbe pépesítjük, hozzákeverjük az olajat, a mustárt, sót, borsot, tehát mindezt, amit felsoroltam, alaposan kikeverjük. Az oldalas megmossuk, és a csont mentén felszeleteljük. Ha keskeny az oldalasunk, mert úgy vágta el a hentes, akkor 2 borda mentén vágjuk, a szélesebb, akkor elég egy is, mert körülbelül egy adagnak megfelel. Alaposan bedörzsöljük a páccal, tárba rakjuk, és lefedjük folpakkal, és egy éjszakára hűtőszekrénybe vagy hideg helyre tesszük. Talán most télen nem is fontos, már egy jó hideg kamra megteszi. És akkor az már a sütésénél a pászolt húst a tepsibe rakjuk, vagy hőálló sütőtálba, amiben már tálalhatjuk is, és nem kell törni. Én abba szoktam, mert
praktikusabb.
Van egy hatalmas nagy sütőtálam, ami az egész családot is ellátja. És amikor beraktuk, a maradék pácot rákanalazzuk így az egészre, és lefedjük alufóliával. Egy 180 fokos előmelegített sütőbe tesszük, és körülbelül egy óra múlva levesszük a húsról az alufóliát. Közben a sütőtököt meghámozzuk, eltávolítjuk a magját, és szeletekre vágjuk. Hát olyan tenyérnyi szeletekre, nem apróra, mert nagyon összeesik. És a hús tetejére ráhelyezzük, vagy mellé is rakhatjuk, meglocsoljuk olívaolajjal ezt a tököt, és megszúrjuk kakukkfűvel és majonannával. Visszatesszük a sütőbe körülbelül 30 percig, együtt pirítjuk és forrón tálaljuk. Ehhez én szoktam készíteni sütőtökös krumplipürét, de sült krumpli is illik hozzá, akár rizs is, tehát amit szeret a család, mondjuk egyedül talán tésztafélét ehhez én nem adnék.
Nem igazán, igen.
Hát itt említeném meg, hogy egyik alkalomra meghívtam a kollégákat tök jó estére, és volt köztünk, valaki elhozta a párját is, és hát ugye egy sütőtök rémleves volt, meg majdnem sütőtökös tócsni volt, meg ilyen hasonló dolgok. Azt mondja, hát ő már talán nem enne több tököt, mikor meglátta így sülve a tököt a tálalóba. Mondom, de az alján van hús is. Azt mondja, na jó, akkor így már megeszem, de így ez olyan jól jött ki, hogy már nem akar több tököt enni magába, de nem gondolt, hogy van rajta egy ilyen. Én ezt nagyon szeretem. Előre is dolgozható vele, félig megsüthető, és akkor csak a vendég megérkezik, csak a tököt kell rátenni, és akkor egy fél óra alatt már készen van. Tehát érdemes megpróbálni. Még tarjával nem próbáltam, de most van otthon tarjám, úgyhogy lehet, hogy a legközelebbi ilyen lesz.
Kedves hallgatóink, Sülye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónyai Évát hallották. Az Otthon Ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa első karácsonyi üdvözlőlapján is a békére emlékeztet. A Jeruzsálemi Egyházak karácsonyi felhívása. Szíriában a karácsony, a fájdalom, a nehézségek és a szolidaritás közepette telt. Újraindulnak a zarándokutak a Szentföldre. Álmok. Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Család vasárnapjára.
14. Leó pápa első karácsonyi üdvözlőlapján is a békére emlékeztet. Pápasága kezdete után 7 hónappal 14. Leó Róma püspökeként először ünnepli a karácsonyt. A béke témáját választotta az ünnepi üdvözlőlapjára is. Az Úr születése a béke születése. Leó pápa ismét felidézi tanításának egyik fontos témáját a pápai ház prefektúrája által készített üdvözlőlapon, amellyel pápaként első alkalommal fejezi ki üdvözletét az Úr születése és a remény szentéve alkalmából. A választott mondat Nagy Szent Leó pápa 26. prédikációjából származik. A borítóképen egy mozaik látható, amelyet az olasz művész Alberto Salietti készített a pápai lakosztály számára 1955-ben. A jeruzsálemi egyházak karácsonyi felhívása. Karácsonyi üzenetükben a jeruzsálemi egyházak pátriárkái és vezetői arra buzdítanak minket, hogy ne keverjük össze a tűzszünetet a valódi békével. A középpontban Krisztus megtestesülése áll, mint a remény jele, és felhívást intéznek a nemzetközi közösséghez, hogy támogassa az emberi méltóságon alapuló igazságos békét. A konfliktusok és az instabilitás által jellemzett Közel-Keleten a jeruzsálemi egyházak pátriárkái és vezetői kiadták hagyományos karácsonyi üzenetüket, amelyben megismételték, hogy a béke nem redukálható az ellenségeskedések egyszerű felfüggesztésére, hanem igazságosságnak, megbékélésnek és az alapvető jogok tiszteletben tartásának kell kísérnie. A szöveget a zsidókhoz írt levélre való hivatkozással kezdve, a bizonyságtevők nagy fellege által körülvéve álhatatosságunkkal fussuk meg az előttünk álló pályát, tekintetünket Jézusra szegezve. A keresztény vezetők arra kérik a hívőket, hogy a legnagyobb szenvedés pillanataiban is maradjanak szilárdak a reményben. Az üzenet középpontjában Krisztus betlehemi megtestesülésének jelentősége áll, amelyet az emberi törékenység szívében született reményjeleként mutatnak be. Ahogy a pásztorokat karácsony este, úgy ma is arra hív az evangélium üzenete, hogy ne engedjünk a félelemnek és a csüggedésnek. Miközben üdvözlik a tűzszünetet, amely lehetővé tette számos közösség számára, hogy szabadabban ünnepeljék az ünnepeket, a pátriárkák óvaintenek az álbéke kockázatától, felidézve Jeremiás próféta szavait. Béke, béke, de nincs béke. Az üzenet szerint a fegyverszünet ellenére a Szentföldön és a szomszédos országokban továbbra is folytatódik az erőszak és a szabadságjogok megsértése, az áldozatok száma nő. Az egyházak vezetői újból szolidaritásukat fejezik ki mindazokkal, akiket sújt a konfliktus, és arra kérik a keresztényeket és minden jó akaratú embert, hogy tartsanak ki az imában és az elkötelezettségben a valódi és tartós béke iránt. Az üzenet végén a szentföldi keresztény egyházi vezetők karácsonyi üdvözlettel fordulnak a helyi közösségekhez és a világ minden táján élő keresztényekhez, abban a reményben, hogy Jézus betlehemi születése megújíthatja a megbékélés és az igazságosság utáni vágyat.
Újraindulnak a zarándokutak a Szentföldre. Az ITA Airways olasz légitársaság újraindította járatait, így Rómából közvetlenül el lehet jutni Tel Avivba, és ezzel egy időben a római zarándokiroda is újra szervez zarándoklatokat a Szentföldre. A római vikariátus közleményben adta hírül, hogy január 7-e és 10-e között a zarándokiroda vezetőiből, újságírókból és papokból álló delegáció érkezik a Szentföldre, ezzel mutatva meg, hogy lehetséges újrakezdeni a zarándoklatokat Krisztus születésének és életének helyszíneire. Ezekben a napokban december 31-éig Jeruzsálemben tartózkodik Baldureina bíboros, római helynök, az egyházmegye egyik missziós papja által vezetett házban. A Szentföldre vezető zarándoklatok kivételesek, mert a Szent Sírnál állva megtapasztaljuk az élet győzelmét a halál felett, és az élet urát ünnepeljük, vallja Rebecca Nazzaro nővér, a római zarándokiroda igazgatója. Azok a helyek, amelyek tanúi voltak annak, hogy Isten magára vette emberi természetünket,
arra ösztönöznek, hogy létezésünk igazi és mély értelmét keressük. A szentföldi keresztények főként a zarándokok fogadásából élnek, és mi nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a fontos szempontot. Ha elmegyünk oda, nem csak hitéletünknek teszünk jót, hanem egyben a szeretet erőteljes és konkrét gesztusát is adjuk. A Római Zarándokiroda hivatalos csatornáin már elérhető a 2026-os év zarándoklatainak tervezete. Sok plébánia és egyházi közösség készül utazni a Szentföldre. Egy csoport Jeruzsálemben készül az új évre, és arra, hogy a háborús erőszak sújtotta helyszíneken ünnepelje meg a béke világnapját, amelyre 14. Leó pápa ezt a rendkívül időszerű címet választotta. Békesség mindnyájatoknak, egy fegyvertelen és lefegyverző békéért.
Szíriában a karácsony, a fájdalom, a nehézségek és a szolidaritás közepette. A szíriaiak számára a karácsony a remény ápolásának ideje, de még nem örömteli esemény. Ezt hangsúlyozzák az országvallási vezetői is, akik Aleppótól Homszig osztoznak egy olyan nép aggodalmaiban és félelmeiben, amely küzd a normalitás érzésének visszaszerzéséért. Jézus idén is úgy döntött, hogy megszületik itt. Menekülté, szegényé és hajléktalanná válva, szolidaritásból a szenvedőkkel, hangsúlyozta Jacques Mourad, Homs szíriai érseke. Szíria a második karácsonyát ünnepli, mióta Bashar el-Assad volt elnök Oroszországba menekült. Ez egy különleges pillanat az egész ország számára, amely nagy erőfeszítéssel és végtelen nehézségek közepette igyekszik megteremteni a megbékélés légkörét. Szíria főbb városainak utcái, mondta Hanach Zsaluf püspök, Aleppo latinokért felelős apostoli helynöke, ünnepi díszbe öltöztek a hatóságok jóváhagyásával, de a gazdasági helyzet továbbra is nehéz, és a magas megélhetési költségek mindenkit érintenek, keresztényeket és nem keresztényeket egyaránt. A közelmúltban a hatóságok megemelték a fűtőolaj és az áram árát is. Ezek a költségek egy átlagos munkavállaló fizetésének akár háromnegyedét is felemésztik, számolt be a helyzetről Hannak püspök. Szíriában köztudottan zordat él, különösen északon, és az Aleppo környéki tartományokat beborító hó komoly problémát jelent. Ez az északi város egy nagy keresztény közösségnek ad otthont, és az Assisi Szent Ferenc plébánia a szerzetesek által működtetett jótékonysági munkákkal minden polgár számára a szociális és egészségügyi ellátás főpontja. Bár a karácsonyi ünnepek szimbólumai szinte mindenhol jelen vannak a városokban és falvakban, különösen ott, ahol keresztény jelenlét van, nehézségek és félelmek bőven akadnak. Megpróbáljuk visszaállítani az élet valamiféle normalitását, hogy újra embernek érezzük magunkat, de legbelül még mindig parázslik a félelem tüze. Ez pedig kétségtelenül egyfajta instabilitást és egyfajta migrációs hullámot generál, ami sajnos soha nem áll meg, nyilatkozta Bahyat Karakás plébános. Szíria súlyos népesség csökkenése továbbra is valóság a menekültek visszatérését ösztönző nemzetközi nyomás ellenére. Az idei karácsony nagy reménye az, hogy az Úr tartós békét ad nekünk, folytatja Hanach Zsaluf püspök, mert az embereknek stabilitásra van szükségük ahhoz, hogy úgy döntsenek, visszatérnek az országba. Munkára és biztonságra van szükségük. Minden szíriai keresztény felekezet reménye a béke és a jólét, valamint az ország legtöbb muzulmán közössége körében. De a fundamentalista fenyegetés továbbra is jelen van, mutatott rá Aleppo apostoli helynöke. Az ország továbbra is zónákra van osztva, amelyeket a megbékélést ellenző erők ellenőriznek, hangsúlyozta a Bahyat atya, felidézve a Palmira közelében az amerikai nemzeti gárda katonái ellen elkövetett közelmúltbeli támadást, amelyben 3 halálos áldozat is volt. Szíriában születőben van a remény, de széles körben elterjedt az az érzés, hogy a népünk szenvedésére irányuló nemzetközi figyelem alább hagyott, állapította meg az aleppói plébános. A nemzetközi szolidaritás azonban továbbra is elengedhetetlen a szíriai nép számára,
és a nyugat által ábrázolt túlságosan optimista kép látszólag figyelmen kívül hagyja az országot még mindig sújtó bizonytalanságokat. Keresztényekként a mi feladatunk, hogy terjesszük a megbékélés igéjét, és ehhez minden bizonnyal szükségünk van az egész egyetemes egyház támogatására, összegezte Báhját atya. A remény és a szolidaritás a két szó, amelyek a legjobban leírják azt a karácsonyt, amelyet a szíriai keresztények ünnepelnek idén, fogalmazott Jacques Murad homszi érsek a szírek nevében. Szándékosan úgy döntöttünk, hogy ezeket az ünnepeket visszafogottan ünnepeljük, és számos nyilvános eseményről lemondunk, hogy kifejezzük szolidaritásunkat mindazokkal, akik még mindig szenvednek Szíriában, különösen az alavita közösséggel, de a keresztény családokkal is, ahol sok eltűnt személy van. Az empátia és az együttérzés, amely úgy tűnik, hogy a Szentföldön élő összes keresztényt egyesíti. A Betlehemünkben, amelynek hátterében a remény szentévének szimbólumai állnak, úgy döntöttünk, hogy elhelyezzük a betlehemi jászol reprodukcióját, mondta Báhját Karakás atya. Palesztina nagyon nehéz időket élt át idén. Ez egy módja annak, hogy kapcsolatba lépjünk ezzel a szenvedéssel, hogy emlékezzünk testvéreinkre, akik elviselték a gázai bombázásokat, és minden bizonnyal arra is, hogy kapcsolatba lépjünk Betlehemmel, amely idén egy jobb jövő reményében meggyújtotta a karácsonyfán a fényeket.
Álmok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Család vasárnapjára.
A Rómában töltött teológiai éveim lezárása előtt erőssé vált bennem az a gondolat, hogy pályát módosítok, vagyis nem papként szolgálom Istent. Hazajövetelem előtt egy hétig tartó lelki gyakorlaton vettem részt, amelyen egy kedves jezsuita atya kísért bennünket. A harmadik hajnalon egy fura álmot láttam, amelybe többször is beleébredtem, mégis folytatódott. És olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy részleteire még ma is emlékszem. Ennek az álomnak kezdetben nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, aztán úgymond véletlenszerűen megemlítettem a lelki gyakorlatot kísérő atyának. Amikor ő megkért, hogy részletesen meséljek az álom képeiről, szívesen megtettem, arra gondolva, hogy addig sem kell magamról beszélnem. Kedves menekülés lett volna magam elől, de a képek alapján tudatossá tett bennem az atya néhány rám jellemző alapvonást és tulajdonságot, amelyeket nem volt annan tudnia. És olyan dolgokat is feltárt rólam, amit addig soha senki sem mondott vagy tudott. Tudatában vagyok, hogy az álom nem látomás, de annak is, hogy Isten bármilyen eszközt felhasznál, ha üzenni akar. Fontos, hogy milyen erős, meggyőző érzés indít tovább, amikor felébredek. Advent 4. vasárnapjának evangéliumában olvastuk és elmélkedtük, hogy Szent József egy álom hatására nem bocsátja el jegyesét, hanem mellette maradt, és hordozza a titkot Máriával együtt. Szent Család vasárnapján folytatódik az álomsorozat. József nem csak egy álmot lát, hanem hármat is. Úgy néz ki, nagyon figyel az álmokra. És nem csak figyel, hanem érti is azok üzenetét. A Szentírásban egyébként is sok helyen látnak a szereplők olyan álmokat, amelyek megváltoztatják életüket. Sokan hisznek álmokban azóta is. A modern kor álomkutatóit és álomfejtőit az a szándék vezérli, hogy az álmok segítségével jobban megismerjék az ember személyiségét, érzelemvilágát, soha ki nem mondott gondolatait és titkolt vágyait. Álmaink olykor szépek, máskor rettenetesek. Sok álomnak valóban nem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani, de vannak sorsfordító hatásúak is. Napjaink embere tudni szeretné álmai jelentését. Így volt ez a régmúlt időkben is, azzal a különbséggel, hogy az álmok okát és jelentését elsősorban nem az emberben keresték, hanem az álmot a természet feletti világgal és az Istennel való kapcsolat egyik formájának tekintették. József másodszor kap utasítást, és pedig azt, hogy menekülnie kell a családjával. Nem a könnyebb élet keresése miatt, hanem mert veszélyben van a gyerek és az édesanyja. A mennyei atyától kapott atyai megbízást most már gyötrődés és gondolkodás nélkül teljesíti. tudja, mi a feladata. Míg első álmában felvilágosítást kapott a születendő gyermek kilétéről, és megerősítést jegyese tisztaságáról, e második álmában már tovább kell lépnie, és védelmet nyújtania azoknak, akiket rábízott az isteni gondviselés. Isten mindenkinek gondját viseli, de ahhoz figyelni kell az üzenetre, és engedelmeskedni annak. Férfiként jó lenne többször figyelnem arra, hogyan tudok másra úgy figyelni, és a rám bízottakat úgy védeni, hogy ezáltal megtapasztalják ők is Isten gondviselését. Nőként pedig, ahogy Mária is tette, megengedhetem ezt a segítséget, elfogadhatom és befogadhatom a szeretetet, rábízva magam a másikra. Amikor Heródes meghal, az urangyala ismét megjelenik Józsefnek, és tájékoztatja arról, hogy a veszély elmúlt. Most már hazaköltözhetnek. József nem tétovázik, ismét fogja a gyermeket és anyját, biztonságot nyújtva nekik az állandó bizonytalanságban. József vakon követi az álomban kapott utasításokat, mert meggyőződik, hogy Isten angyala ezeken keresztül vezeti őt. Mindenkinek másképp üzen az Úr. Figyeljek nagyon azokra a jelekre, amelyen keresztül hozzám érkezik az üzenet. Ha nem álomban, akkor másként. Látásban, látomásban, a másik emberen keresztül, vagy éppen egy szentírási részben, amely szíven talál és megérint. Mária nem kételkedik, ismét követi Józsefet, mert tudja, hogy igaz ember. S ha ő álmodott, akkor menni kell. József aztán fél Judeába menni, mert hallja, hogy ott Archelaus uralkodik, apja Heródes után. Ezért újra utasítást kap álmában, és irányt vált Galilea vidéke felé. Így jutnak el Názáretbe. Láthatjuk, hogy József milyen heves párbeszédet folytatott tudatalattiával. És mivel Isten embere volt, igaz ember, Isten maga társalgott vele. Egyetlen szavára fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és ment, ahova küldték, háromszor egymás után. Így lett emigráns, földön futó menekült, hazatérő disszidens, majd újra gyökértelen. Mégis az ő atyai biztonsága, Mária bizalma veszi körül a megszületett és növekvő gyermeket. A gyermek pedig engedelmes atyának és anyjának. A bizalom és szeretet légkörében növekszik, ettől szent ez a család. Ha befogadom a gyermeket, és növekszik bennem is a bizalom és a szeretet, én is hozzájárulhatok a nagy család, az egyház bizalmas légkörének növekedéséhez. Hatalmas lehetőség. Élek vele?
Álmok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Család vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
alapverse.
Kányádi Sándor, új esztendő. Új esztendő, új esztendő. Nem tud rólad a nagy erdő, sem a hó alatt a határ, sem a határ fölött szálló árva madár. Új esztendő, új esztendő. Nem volt a nyakadban csengő, nesztelenül érkeztél meg, lábad nyomát nem érezték az ösvények. Csak a hold, az elmerengő, csak a nap, az alvajáró jelezték, hogy újra megjő éjfélkor az esedékes új esztendő. Csak mi vártunk illendően, vidám kedvel, ünneplőben. Csak a népek vártak téged 365 napi reménységnek.
Kenyeri Sándor új esztendő című versét Fehér István előadásában hallották. Kenyeri Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagykalampfalván, székelyföldműves családban. Költői tehetségét Páskendi Géza fedezi fel. 1950-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című lapban közli első versét. 1950-től fél évig a kolozsvári Szent György István színművészeti főiskola hallgatója, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi korán tanul. Itt szerez magyar irodalomszakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelenik meg első verses kötete, a Virágzik a cseresznyefa. 1951 és 52 között az Irodalmi Almanak segédszerkesztője, néhány hónapig az Utunk című folyóirat munkatársa is. 1955 és 60 között a Dolgozónő, majd 1960-tól nyugdíjazásáig 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője. 1958-ban megnősül, felesége Ticsi Mária Magdolna tanár szerkesztő. Kenyeri tevékenyen részt vállal az irodalmi életben. 1967-ben utazik először nyugatra. Bécsben megtartja a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordul Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 1984-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadó körúton vesz részt. 1992-ben Izraelben mutatja be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 1987-ben meghívják a rotterdami nemzetközi költő találkozóra, de nem kap útlevelet, ezért tiltakozásul kilép a romániai írószövetségből. 1993-ban Kossuth díjjal jutalmazzák, 2014-ben a Nemzetművészet címmel tüntetik ki. A Magyar Művészeti Akadémia, a Kossuth és Széchenyi díjbizottság tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2018-ban hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Betlehemi gyermek, a béke prófétája. Bátorítsd a párbeszéd és a kiengesztelődés kezdeményezéseit, támogasd a béketörekvéseket, amelyek félénkek, de mégis telve vannak reménységgel, és már a megvalósulás útjára léptek. A világban élő oly sok fivérünk és nővérünk, békésebb jelenéért és jövőjéért. Mindenhol szükség van a békére. Te, aki az igaz béke fejedelme vagy, segíts, hogy megértsük. Az egyetlen út az építéshez a rossztól való elborzadás és elfordulás, és a békének mindenkori bátor követése. Jó szándékú emberek a föld minden nemzetéből, jöjjetek bizalommal az üdvözítő jászolához. Siessetek, hogy találkozhassatok azzal, aki azért jön, hogy megtanítsa nekünk az igazság, a béke és a szeretet útját. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és